Üdv mindenkinek, Lakner Zoltán vagyok. Első hallásra talán furcsának tűnhet, de ez az igazság, az Orbán rendszer egyik legvonzóbb politikai terméke a családtámogatás. Felmérések szerint még az ellenzéki szavazók egy jelentős része is sikerágazatnak tartja ezt a területet, annak ellenére, hogy a családi pótlék összege 17 éve befagyott, hogy nagyon sokan nem tudják teljes mértékben igénybe venni az adókedvezményt, hogy a hitel alapú támogatások kockázatokat rejtenek magukban, és hogy a demográfiai fordulat is kifulladt. A Közös Dolgok őszi évadának első adásában szakértő vendégemmel, Szikra Dorottyával és a közönséggel arról fogunk beszélgetni, kinek jó a mai családpolitikai rendszer, és szót ejtünk a választási kampányban elhangzott ígéretekről is. Ideje, hogy rendet tegyünk közös dolgainkban. Kezdjünk neki! Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok, és örülök, hogy beszélgethetünk. Köszöntöm a nézőket is, és üdvözlöm Szikra Dorottyát is, akit én Zorkának fogok szólítani, ne ragudj, több mint 20 éve így szólítalak. Szia, Zorka!
Szervusz, Zoli!
Nem tudom, ragaszkodsz-e hozzá, hogy felolvassam a teljes nevét a munkahelyednek, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének osztályvezetője, Zorka kiváló szociálpolitikus. És arról beszélgettünk, hogy kezdhetnénk úgy ezt a eszmecserét a családtámogatásról. Arra emlékeztettél, hogy Ferge Zsuzsának volt egy módszere, egy vitakérdés bedobása, és hogy talán lehetne ez a vitakérdés valami olyasmi, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha ugyanazt a családtámogatásra szánt összeget, vagy arra fordítható összeget választhatnátok, hogy milyen formában vegyétek igénybe. Jól mondom, ez Zorka? Adókedvezményként szeretnétek mondjuk 50 000 forintot kapni havonta, vagy 50 000 forint készpénzt szeretnétek kapni? Miben lenne ez más?
Van olyan, aki adókedvezményben szeretné inkább kapni, mint készpénzben? Igen, ezt is sejtettük.
Szerintem a válasz kicsit függ attól is, hogy milyen pénzügyi helyzetben van az ember. Hogyha valakinek, aki nagyon nehezen jön ki a pénzéből egy hónapban, annak valószínűleg sokkal nagyobb segítség az, hogy ezt az 50 000 forintot oda teheti, ahova szerinte a legjobban kell. Ellenben az, aki kényelmesen megvan, és inkább arra kell odafigyelnie, hogy félre tudjon tenni pénzt. Lehet, hogy mondjuk beszélek a saját szemszögemből, hogyha én most kapnék valamilyen adókedvezmény miatt 50 000 forintot a számlámra, lehet, hogy nem tudom, elmennék belőle wellnessezni, mert ó, de jó, hát ez ingyen pénz volt.
Én máshonnét közelíteném meg ezt a témát, ugyanis az adókedvezmény csak azt tudja igénybe venni, aki dolgozik. De mi van a rokkannyugdíjasokkal, akik szintén gyerekeket nevelnek, ő nem tud egy adókedvezményt igénybe venni, viszont a készpénz biztos, hogy jól jönne a családtámogatás terén tulajdonképpen. Úgyhogy ezért nem mindegy.
Azon gondolkodhatok, hogy mondjuk kinek mekkora a keresete, hogy mondjuk adózik-e annyit, hogy 50 000 forintnyi, most mondtam egy összeget, adókedvezményt tud érvényesíteni?
Természetesen ez is nagyon fontos, hiszen akinek magasabb keresete van, az nem feltétlenül szorul arra, hogy őt az állam még megtámogassa. Ha nekem vannak virágaim, és azokat locsolom, akkor nagyon nem mindegy, hogy mennyi vizet adok a kaktusznak, és a többi virágnak. Tehát, hogyha ugyanannyi vizet adok a kaktusznak is, mint a többi virágnak, akkor lehet, hogy a kaktuszom kirohad, és lehet, hogy a többi virágom is ki fog rohadni, mert neki meg, vagy az meg elszárad, mert nem elég a víz. Tehát én úgy gondolom, hogy annyi vizet kell adni a növényeknek, amennyire szükségük van rá. Mert én nem csak kaktuszt akarok nevelni, mert hogyha kevés vizet adok mindenkinek, akkor csak kaktuszaim lesznek, de nem lesz többi növényem, és én szeretném, hogyha mindenféle növényem legyen. Ezért aztán úgy gondolom, hogy az a jó rendszer, hogyha minden növény annyi vizet, annyi erőforrást kap minden család, amennyire szüksége van.
Ezt a társadalmi rétegek növény és virág allegóriáit, ez mindenképp dolgozt ki, nem? Nagyon, nagyon hangzatos, nagyon, nagyon szép ez a szimbolika.
Meg azt hiszem, hogy szól a diverzitásról is, tehát arról, hogy sokfélék a családok, és nagyon sokfélék az igényeik, és hogy talán az a jó családpolitika, ami figyel ezekre az igényekre, és ami azt hiszem, amit megfogalmaztál, az, amikor a szükségletek alapján, az emberek vagy a családok szükségletei alapján osztja az állam, öntözi az állam, az adott kormány a társadalmat, hogy úgy mondjuk, igen, igen.
Ha ezt még jobban ki akarnám feszíteni, akkor ugye azt is felvethetném, ami azt hiszem, hogy elég gyakran megjelenik a szociálpolitikáról való gondolkodásban, hogy adjuk-e természetben, vagy adjuk-e egy bizonyos dolognak a megvásárlására ezt a támogatást. Ugye ott is a szükségletről van szó, de ott az állam, vagy a kormány, vagy az önkormányzat azt mondja, hogy ő tudja, hogy mi az a szükséglet, valamiért azt gondolja, hogy nem biztos, hogy az állampolgár a szükséglete szerint használná föl a pénzösszeget, ezért ő megcímkézve, vagy akár valamilyen bón formájában adja oda azt a pénzt.
Tehát valóban most akkor eljutottunk a harmadik családpolitikai támogatási módhoz. Ugye az egyik volt ez a készpénz, amiről beszéltünk, a másik az adókedvezmény, de juttathatná az embereknek, mint ahogy meg is teszi ezt természetben. És hogyha erre egyből lehet egy olyan megjegyzésem, ami a mostani családpolitikára vonatkozik, beugrunk egyből a mély vízbe, amit a vizes hasonlatoknál vagyunk, hogy az a nagyon érdekes helyzet alakult ki itt az utóbbi 15 évben, hogy lefelé a szegényebbek irányában készpénz gyakorlatilag nem megy. Ugye adókedvezmény értelemszerűen nem, hiszen a legszegényebbek, de akár a társadalomnak mondjuk az alsó negyede, ha dolgozik is, akár nagyon keményen, de keveset keres, tehát az adókedvezményt se tudja teljes mértékben igénybe venni, készpénzes ellátás pedig gyakorlatilag például segélyezés formájában gyerekes családoknak megszüntette a Fidesz, és viszont felépített egy viszonylag erőteljes természetbeni juttatásoknak a rendszerét. Tehát olyan, mintha azt feltételezné, hogy aki szegény, az nem jól fogja elkölteni, ellenben aki gazdagabb, ahova rengeteg készpénz forrást juttat, ő meg majd jól fogja elkölteni. Tehát ő majd a gyerekére költi, míg a szegény ember meg nem költi a gyerekére. Tehát van emögött valóban egy ilyen filozófia, amit az előbb említettél.
Most lehet, hogy ezek nagyon elvontnak tűnő kérdések, de egyébként talán az is érződik, hogy ezek a hétköznapokat érintik, tehát hogy kézbe kapok a pénzt, kapok egy, nem tudom, egy vouchert, amit valamire felhasználhatok, vagy a keresetemből leírhatok egy adókedvezményt, és tulajdonképpen ott marad a számlámon, vagy egy be nem fizetett adókötelezettségem van, vagy egy visszaigényelhető adóm van. Ugye ezek nagyon eltérő formái és eltérő csatornái a támogatásnak. Egyszerűen más csinálnak ezek a fajta támogatások, máshova is jutnak el, és ahogy ezt mondtad nagyon jól, másfajta pszichológiája van, és másfajta üzenete is van annak, hogy az állam mit gondol az állampolgárok szükségleteinek a meghatározásáról, és azt, hogy hogyan kell ezeket kielégíteni. És talán majd még arról is szót fogunk ejteni, hogy egyébként az adókedvezmény rendszeren belül is hát lehet amúgy olyan technikákat használni, hogy a alacsonyabb keresetűekhez, vagy akár a nem dolgozókhoz, mert éppen állás nélküliekhez is eljussanak mondjuk adókedvezményen keresztül támogatások, erre is vannak technikák. Attól függ, hogy mit választ, milyen technikát választ az éppen aktuális kormányzat. Mert ebbe belevágnánk, meg mindenféle másba, nézzünk meg egy bejátszást arról, hogy az elmúlt években hogyan kommunikált a magyar politika és a magyar politikának a meghatározó személyiségei a családtámogatási rendszerről.
A családtámogatási rendszerünk. Ugyan mi is családtámogatásinak hívjuk meg a nyugatiak is, de ez két különböző dolog. Ugyanis ők alanyi jogon adják. Mi meg a családtámogatások tekintés részét a magyar társadalom szerkezeti sajátosságai miatt munkához kötötten adjuk. Aki dolgozik, ott van jelentősebb családtámogatás.
Ezért, hogyha békekölcsönet is tudunk csinálni, mert a háborúnak vége lesz, akkor a 25-ös évben a gyerekek utánról adókedvezményt valószínűleg nem egy, hanem két lépésben, de egy év alatt meg kell duplázni, hogy visszanyerjük a demográfiai javulásnak a lendületét.
A Tisza kormány minden olyan intézkedést meg fog tartani, amely jó a magyar embereknek. Legyen szó a 25 év alattiak adókedvezményről, a családi adókedvezményről, sőt, a duplájára fogjuk emelni, és bevezetjük azt, amit a Fidesz csak évek óta ígér, hogy a három gyerekes édesanyák, vagy az egyedül gyerekeket nevelő szülőnek élethosszígtartó SZIA mentességet fogunk biztosítani.
Meghirdetjük Európa legnagyobb adócsökkentési programját is. Két lépésben megduplázzuk a gyerekek után járó adókedvezményt. Bevezetjük a CSED és a GYED teljes jövedelemadó mentességét. Bevezetjük A két és három gyermekes édesanyák teljes életük végéig tartó jövedelem adó mentességét.
2035-ig megállítjuk a népességfogyást, és azt célozzuk, hogy 2050-től ismét 10 millió fölé nőjön a magyarság. A népességpolitika nem családtámogatási rubrika, hanem az élet szövete. Lakhatás, munka, közlekedés, gyermekorvos, védőnő, biztonság, kiszámítható jog és egy közösség.
A legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb, az a termékenységi mutatónak az emelkedése, vagy megemelése. Ez azt jelenti, hogy megszülethessenek a vágyott gyerekek. Nem elég az adókedvezmény, nem elég a csokk, hanem egy biztos, kiszámítható jövő kell.
Nem fontos, szabad megszüntet... amit most mondott, várjon egy pillanatra, azok megmaradnak? Mert hogy...
Igen.
Erről mind fogunk beszélni, de nem állom meg, hogy a bejátszóra annyiból ne reagáljunk, hogy te milyen szerkezeti sajátosságát ismered a magyar társadalomnak, ami miatt a kormány nem akar alanyi jogon járó juttatásokat adni, illetve ezeknek az összegét nem emeli meg. Itt a családi pótlékról, meg a gyesről van szó döntően. Mire gondol a költő ilyenkor?
Saját magára. Ezt kell, hogy mondjam. Igen. Tehát, hogy valójában itt azt látjuk ebben a mondatban, hogy az tetten érhető, hogy a miniszterelnök a saját gondolkodását, a saját és a pártja ideológiáját, és az ideológia, ez nem egy negatív szó az én elképzelésem szerint, hanem egy olyan elképzelés, amit a jó társadalomról ő elképzel. Tehát ő azt képzelte el a jó társadalomról, hogy úgymond mindenki dolgozik, és ezt nagyjából, mint az államszocializmusban, hogy teljes foglalkoztatást fogunk elérni, és egyébként szintén körülbelül, mint a szocializmusban, a szociálpolitikai ellátásokat ehhez kötötte hozzá. És a családpolitikát is ennek a bizonyos munkaalapú társadalomnak rendelte alá. Ugye úgy alakult az utóbbi években a gazdaságnak a fejlődése, hogy most tényleg nagyon sokan foglalkoztatottak, sőt, munkaerő hiány van, hála a kivándorlásnak részben, meg egy sor más tényezőnek, de voltak idők, amikor nagyon magas volt Magyarországon a munkanélküliség, és tudjuk, hogy léteznek a gazdasági ciklusok, tehát hogy ez valószínűleg nem lesz mindig így, és vannak olyan időszakok, amikor alacsonyabb a foglalkoztatás, és akkor sem változtatott ezen, tehát akkor is ezekhez, akkor is a foglalkoztatáshoz kötötte, és megtartotta ezt a foglalkoztatáshoz kötést, ami azoknak a munkanélküli embereknek és családoknak borzasztóan nehéz volt. Akár a Covid időszakára is gondolhatunk, hogy akkor sem emelte az univerzális ellátásokat, akkor sem emelte a családi pótlékot, akkor sem emelte a gyest. És én ebből arra következtetem, hogy ez egy nagyon erős ideológiai alapja a Fidesznek, és valószínűleg magának Orbán Viktor gondolkodásának. Tehát ő egy ilyen társadalmat szeretett volna felépíteni, részben sikerült is neki.
Még mindig ennek az előhangnak a részeként, szóval egyrészt ebben az is benne van, hogy azt gondolja, hogy egy alanyi jogú ellátás az ellenösztönöz a munkavállalást illetően. Másrészt nehezen tudom kiverni a fejemből azt a lehetőséget, hogy arra is gondol, hogy vannak megbízhatatlan részei a magyar társadalomnak, amelynek, hogyha adnánk az alanyi jogú juttatásokat, és azokat évente emelnénk az infláció mértékében, akkor ők meg amiatt nem dolgoznának, mert erre rendezkednének be. Ami egy létező fölfogás a magyar társadalomban, ilyenkor természetesen senki sem magára gondol, hanem valaki másra.
Igen, és annak a vitának a kellős közepén vagyunk, hogy vajon ellustítanak-e, függővé tesznek-e a szociálpolitikai ellátások, és ez egy nagy nemzetközi vita. És például az állampolgári jogon járó alapjövedelem, vagy bármilyen alap szociális juttatás, ami egyébként legtöbb európai országban létezik, ezzel kapcsolatos nagyon konkrét viták zajlanak. És ezeknek a vitáknak többnyire az az eredménye, hogy minimális szinten ellenösztönöz a munkára, ellenösztönözhetnek a munkára ezek az ellátások a legalacsonyabb jövedelműeknél. De általánosságban nem lehet azt mondani, hogy lustítanak, vagy hogy kevésbé akarnak az emberek dolgozni akkor, hogyha mondjuk több családi pótlékot kapnak, és ez igaz nem csak Magyarországon, hanem másutt is.
Szerintem már is fontos dolgok hangzottak el, akkor menjünk az igazi elejére a beszélgetésnek, hogy tulajdonképpen miért van családtámogatás? A kicsit eretnek módon megfogalmazhatom ezt a kérdést. Nyilván ez egy társadalmi döntés, egy kormányzati döntés mögött meghúzódik valamilyen felfogás, hogy ők azt gondolják, hogy szolgálnak egy társadalmi gondolkodásmódot, de azért ennek többféle megközelítése lehet, tehát hogy ez egyfajta befektetés a jövőbe, egy értékrendnek a kifejeződése, közjószágnak tekintjük a gyermekvállalást, vagy kompenzálni kell azt, hogy a családok, a gyermeket vállalók plusz terheket vállalnak, és lehet, és akkor ez megint egy felfogásbeli kérdés, hogy akkor úgy gondoljuk, hogy ezt támogatni kell. Mi minden módon lehet ezt megközelíteni, és honnan tudjuk, hogy a társadalomban ez ügyben konszenzus van?
Talán onnan indítanék, hogy az első nagy ilyen összehasonlító családpolitikai vizsgálat még az 1970-es évekből találta ki azt a fogalmat, hogy explicit és implicit családpolitika, ami azt jelenti, hogy vannak olyan országok, és ide tartozott már akkor is Magyarország, például a korabeli Csehszlovákiával vagy Franciaországgal együtt, ahol az állam feladatának tartja azt, hogy a családokat támogassa. Ez ilyen furcsán hangzik magyar fülnek, de tényleg így van, hogy Magyarországon már az 1910-es években ezen gondolkodott az állam. Ennek többféle oka van, nyilván ez most nem egy történelmi műsor, de hogy Magyarország az egyik olyan ország, ahol ennek nagyon nagy történelmi hagyománya van, és ez majd fontos lesz a mai családpolitika szempontjából is. Ezzel szemben vannak olyan országok, és akkoriban még a legtöbb ország ilyen volt, de mind a mai napig ilyen mondjuk Nagy-Britannia, vagy akár az Egyesült Államok, ahol egyáltalán nem tartja feladatának az állam azt, hogy mondjuk több gyermek szülessen. Azt gondolja, hogy az a családok saját döntése kell, hogy legyen. Ő lehet, hogy abba igyekszik beavatkozni mondjuk, hogy kevesebb legyen szegény gyerek, tehát hogy a családok úgymond jobb létben tudják a gyermekeiket felnevelni, de az, hogy mondjuk hány gyerek szülessen, és főleg az, hogy hova szülessen a több gyerek, ami mondjuk Magyarországon egy ilyen központi kérdés, főleg a konzervatív kormányok alatt, de már a Kádár korszakban is ez egy ilyen nagyon nagy vita volt, ez egyáltalán nem merül fel. Ugye ez a bizonyos, ettől még csinálnak dolgokat a családok érdekében, csak úgymond ezt implicit módon teszik, úgyhogy nem mondják ki, hogy mi most ezt a családokért tesszük.
Mert mit jelent a oktatási rendszer fejlesztését?
Mondjuk ettől még fejlesztik az oktatási rendszert, pont az angol szász országokban ez a korai beavatkozás a gyermekeknek a fejlesztésében, tehát a korai fejlesztés az nagyon előre haladott, pont a gyerekszegénységgel kapcsolatos programok azok mondjuk a Blairi Angliából indultak, tehát igen, ettől még csinál olyasmit, vagy mondjuk fejleszti az egészségügyet, fejleszti akár a szüléssel kapcsolatos ellátásokat, de nem vonja ezt egy ilyen ernyő alá, amit úgy nevezünk, hogy családpolitika. Magyarországon ez pedig nagyon régről létezik ez a fogalom, és nagyon komoly állami investíció is van ebben, és szeretik a kormányok ezt használni is, mint egy brandet, vagy mint egy valami, hogy is mondjam, egy politikai, ahogy te is említetted a bevezetőben, egy politikai terméket, amivel szavazatokat lehet nyerni.
Mit számítunk ma a család támogatásnak Magyarországon? Mert itt sok mindent össze lehet egymással vetni, és ha én jól sejtem, a magyarországi adókedvezmények azok, amiket nagyon nehéz beírni egy olyan rubrikába, ami hasonlít valamire, ami egy másik országban is létezik. Tehát ha a családi pótlékot nézem egyedül, akkor viszont nem adja ki a teljes rendszert.
Én ezt úgy szoktam elmagyarázni, hogy ez olyan, mint egy torta, és a magyar torta az nagyon, igen, nagyon nagy és színes, volt már az Orbán kormány előtt is, és ennek a tortának a legvastagabb alapja, mondjuk ez legyen a piskóta, az a családi pótlék valóban. Tehát, és egyébként a Nemzetközi Irodalom is azt mondja, hogy onnan számítjuk az államnak a családpolitikáját igaziból, tehát onnan születik meg egy családpolitika, hogyha mindenkire kiterjedő családi pótlék létezik. És mind amely napig vannak olyan országok, az Egyesült Államok például ilyen, ahol ez nem létezik, de akár Ausztrália is ilyen. Az Európai Unión belül azért a családi pótlék az egy nagyon fontos, ugye minden gyermek számára járó ellátás. De akkor vannak ugye az ilyen gyes, most CSED-nek hívjuk, típusú ellátások, amik arra jöttek létre eredetileg, hogy a szülés után közvetlenül, illetve előtt közvetlenül az anyák kivonhassák magukat a forgalomból, úgymond, és zavartalanul megérjék, ugye megérjék a terhesség utáni időszakot, és ez egészségügyi szempontból is nagyon fontos volt. És ugye Magyarországon a gyest az 1960-as évek végén vezették be. Egyébként ez egy világújdonság volt, hogy a korábban egy évig, maximum egy évig járó ellátást kitolták először 2 évre, majd utána 3 évre. Aminek különböző okai voltak, de úgymond ez alatt a 3 év alatt akár az anya otthon is maradhat a gyermekével. Tehát ezek a szülőknek és elsősorban az anyáknak járó úgymond jövedelem helyettesítő, ezt így mondjuk a szociálpolitikában jövedelem helyettesítő ellátások is hozzá rakódnak különböző rétegenként ezekre a tortákra. És aztán jön az adókedvezmény kérdése, ugye az a legfelső réteg, mondhatjuk így, szerte Európában, az inkább a 2000-es években válik egy erőteljes, ugye egy vastag réteggé, de sehol nem olyan jelentős, mint most már Magyarországon, kivéve talán megint csak az Egyesült Államokat kell említsem, ahol viszont a készpénzes ellátások, amiket az előbb elmondtam, nem léteznek. Tehát ott tulajdonképpen a szociálpolitika jelentős része ilyen adókedvezményeken keresztül valósul meg. És akkor utoljára mondanám ezeket a kis marcipán díszeket, amiket az Orbán kormány fölpakolt ennek a nagyon szép tortának a tetejére, és ezek a marcipán díszek a csok, az autóvásárlással kapcsolatos, ugye nagycsaládosoknak járó ellátás vagy támogatás, akkor a babaváró, mondjuk még ilyet, tehát ezek hát a bizonyos...
Ez az új 3%-os
ezek a bizonyos... Igen, így igen. Van, az az új hitelkonstrukció, tehát ezek nagy összegű ellátások, amik viszonylag keveseknek járnak, baromi jól néznek ki a torta tetején, tehát el lehet őket jól adni, tényleg, és erre egy nagyon komoly marketing gépezet is épült, viszont nagyon keveseknek járnak. Tehát ez nem olyan, mint egy szelet torta, amit aztán kiosztunk mindenkinek, hanem ezt egy-egy család, mondjuk a családoknak nagyjából az 5-8% az, akik ezeket igénybe tudják venni.
Ez viszont akkor ahhoz a kérdéshez is elvezet, hogy egyrészt tényleg sokat költünk-e nemzetközi összevetésben, ha az egész tortát nézzük, családtámogatásra, és hogy egészen pontosan mire költünk. Itt is már fölvillantottad azt, hogy különböző lehetőségek vannak, majd még beszéljünk külön a népességnövelési célról, de hogyha csak az egyenlőtlenségeknek a rendszerét tekintjük, hogy ezzel az elosztással ezt szeretnénk valamilyen módon mérsékelni, vagy úgy hagyni szeretni az állam, szóval valójában mi az, amire költünk? Arra költünk, hogy részben áll naív a kérdés, de azért talán nem teljesen, hogy a megszületett gyerekek legyenek jobb helyzetben, vagy azt szeretné az állam, hogy bizonyos társadalmi csoportok, akik már eleve jobb helyzetben vannak, vállaljanak több gyereket, vagy azt szeretnék, hogy társadalmi csoportok helyzete javuljon. Szóval ugye ezek a módszerek és elosztási csatornák arra is alkalmasak, hogy ebbe a bizonyos státusz hierarchiába belenyúljon a kormányzat. és ennek az elképzelésnek a mentén történik ez a belenyúlás. Mi történik ebben a családtámogatási rendszerben valójában?
Többfélét kérdeztél. Próbálok sorrendben válaszolni, először arra, hogy mennyit költünk. Megdöbbentő módon az Orbán kormány alatt csökkent a magyar családpolitikára költött összeg GDP arányosan, akkor, hogyha ezt a tortát vesszük.
Hát mert szárnyal a GDP.
Igen. Tehát, hogy, és ebben voltak olyan időszakok egyébként, amikor bezuhant a GDP.
Igen.
Tehát ez azt jelenti, hogy ennek a tortának a, hát az egy harmada legalább, de inkább a fele, az a családi pótlék volt. És az az, amit nem emelt, ugye az Orbán előtti szocialista kormány a válság alatt 2008-ban befagyasztotta, és aztán az Orbán kormány a jobb időkben sem emelte meg, és behozott olyan szabályokat, ami miatt főleg a szegényebb családok ki is szorultak belőle, ugye ez az iskoláztatáshoz kötés, és aztán utána az óvodáztatáshoz kötés, és ugye nagyon-nagyon kevés hiányzás is elég ahhoz, hogy elvegyék a családi pótléknak legalább egy részét. Tehát sokan ki is szorultak ebből, és ugye a gyes volt egy másik ilyen nagyon nagy összeg, hiszen ezek pont a családi pótlék és a gyes az az, ami mindenkinek jár. Tehát mindenki felvehette, az összes édesanya megkaphatta a gyest. És ez a két ellátás, ami tehát így szétterül a társadalomban, ez a kettő az, aminek az összege nem változott. Azok az ellátások, amik nőttek, azok kevesebbeknek járnak, és emiatt ugye az arányuk most már megnőtt, tehát összességében, ha csak ezt az alsó részét nézzük a tortának, akkor egyáltalán nem nőtt a családpolitikára való költés. A GYED, meg a terhességi gyermekágyi segély, ami most már CSED, arra való költés az nőtt, de az nem jár mindenkinek, mert olyan járulékfizetési feltételhez van kötve, aminek nem minden kismama felel meg. És ráadásul csak fél évig jár, szemben ugye a családi pótlékkal, ami a gyerekeknek a felnőtt koráig jár. Tehát ezért is ez egy ilyen nagyobb összeg minden évben, egy nagyobb kiadása az államnak. Na most viszont, hogyha hozzáadjuk ezeket a marcipán figurákat, meg az adókedvezményt, akkor viszont azt mondhatjuk, hogy nőttek a kiadások, csak ugye ezek a kiadások, ezek sokszor nem állami kiadások, hiszen a bank adja mondjuk azt a hitelt, és majd az állam vállal egy fedezetet, vagy mondjuk ő adja a támogatást a banknak, ugye, mert ez egy kedvezményes hitel, de valójában ez az állami költségvetésben nem látszik, és az adókedvezmény sem látszik, mint kiadás. Tehát ehhez másfajta számítások kellenek, hogy ezeket is hozzáadjuk. Tehát hogyha így számolunk, akkor valóban nőttek a kiadások, csak ez nem oszlik szét az egész társadalomban.
Ez részben akkor arra is válasz, hogy mit csinál az egyenlőtlenségekkel, mert hát ezek szerint akkor ezeknek a marcipánoknak egy jelentős részét csak azok fogyaszthatják el, akik lehet, hogy maguk nem detektálják, hogy ők a legfelső jövedelmi decilisben vannak, de ott vannak, tehát valójában kevesen érhetik el ezeket.
Igen, és akkor a következő kérdés az, hogy kiknek osztjuk el ezt a most már gyakorlatilag nagyobbak a marcipán figurák, mint maga a torta. Egyébként tényleg bizonyos években, 22-23-ban nagyobb kiadás ment ezekre, mint erre a teljes tortára.
És a gyesre is. Pontosan.
Tehát igen, tehát hogy kikre céloz ez a családpolitika. Nagyon fontos elve a Fidesznek, és egyébként más illiberális pártoknál is ezt megfigyeltük, hogy van egy elv, amit kimond, és tényleg annak megfelelően cselekszik, akár mondjuk tetszik ez nekem szociálpolitikusként, vagy nem, tehát ez nem egy ilyen értékítélet. Tehát, hogy az a nagyon fontos elve van, hogy a családpolitikának, egyébként az oktatásnak sem, a Fidesz szerint, nem célja az, hogy egyenlőbbé tegye a társadalmat. nem gondolja azt, hogy a családpolitikának dolga lenne a szegényebb családok segítése, sőt, elválasztja ezt a két dolgot egymástól, és azt mondja, hogy a családpolitikának csak az a célja, hogy azokban a családokban, akik ugye szorgalmasan dolgoznak, akik többet keresnek, azokban szülessen több gyerek. Tehát még csak nem is általában a magyar családokban, hanem azokban a családokban, és csak a demográfia lényeges, szülessen több gyerek, amit ő jónak képzel el. Tehát élesen elválasztja a kettőt egymástól, és ennek megfelelően cselekszik, lefele, hogy is mondjam, vagy olyan ellátásokat elsorvaszt, ami mindenkinek járna, és azokat az ellátásokat is, vagy azokat az ellátásokat, amik meg a jobb helyzetűeknek járnak, azokat viszont, hogy is mondjam, oda önti a pénzt. És még egy fontos dolog talán itt, elnézést, hogy nincs felső plafon, tehát a leggazdagabbaknak is juttat, olyanoknak is juttatja mondjuk a csokot, akiknek már van 3 ingatlanjuk, teszem azt. Tehát nem, ebből is látszik, hogy nem gondolja azt, hogy úgymond igazságosabbá kellene tenni a társadalmat, akár a családpolitikán keresztül is.
Beszéljünk egy mondatot a demográfiai megközelítésről is, részben te is érintetted, és ugye ez engem mindig nagyon foglalkoztatott, hogyha az egy kormányzatnak a deklarált politikai célja, ezt hurcolja körül egyébként a világon, mint a magyar modell egyik meghatározó elemét, hogy szülessen minél több gyerek, de közben ő maga egyébként szelektál a gyerekek között, illetve a családok között, ahol a gyerekek megszületnek, akkor voltaképpen ezzel azt biztosítja be, hogy a demográfiai cél nem fog teljesülni, hiszen nem támogatja minden gyereknek a megszületését, illetve nem támogatja minden gyerek jólétben történő felnövését. Ezt talán egyfajta okként is betudhatjuk annak, hogy az a demográfiai fordulat, amikor a kormány azt gondolta, hogy megtörténik, az valójában nem történt meg. Most ez a természetes termékenységi arányszám lényegében a 2011-es szintre zuhant vissza.
Röviden próbálok válaszolni, tehát, hogy általában a világban nem a demográfia az elsődleges célja a családpolitikáknak. Tehát ez egy hungarikum, azt kell, hogy mondjam.
Igen.
Hogy ennyire kizárólag demográfia fókuszúak vagyunk. Nem
és
is.
Ez talán nem csak egy mai illiberális jobboldali megközelítésben van így, ennek azért vannak hagyományai az államszocializmus időszakából is.
Igen, vannak, igen, tehát nálunk a népesedéspolitika és a családpolitika az így kéz a kézben ment, gyakorlatilag szinonimaként működött, de ettől még ezeknek a mondjuk szocializmusban kitalált népesedéspolitikai csomagoknak sokszor voltak más céljai is, például mondjuk a nők munkába állásának a segítése, ahhoz a bölcsödék építése, és a többi. De a családpolitikának sokszor olyan célja is van, hogy amit te is elmondtál, hogy minél jobb helyzetbe kerüljenek mondjuk azok a családok, akiknek egyébként nincsenek megfelelő körülményeik ahhoz, hogy a gyerekeiket jólétben neveljék. Tehát a gyerekszegénység megszüntetése egy elsődleges cél, és talán beszélünk külföldi példákról, ugye a lengyel, mint az pontosan arra mutat, hogy
egy illiberális lengyel minta
a Kaczyński alatt, hogy egyszerre fogalmazta meg a gyerekszegénység elleni küzdelem, és a szülessen több lengyel gyerek célját. Lehet ezen kívül az is a célja, hogy egyenlősítsen családok között, és egyenlősítsen akár férfiak és nők között, tehát, hogy a nőket gazdaságilag mondjuk erősebbé tegye, vagy mondjuk az egyedülálló anyákat támogassa abban, hogy fel tudják nevelni a gyerekeiket. Tehát nagyon sok más cél is létezik, és akkor ebben benne van akár az anyák egészsége is, tehát mondjuk ez a védőnői rendszer, amit az előbb itt hallottunk, vagy a koragyerekkori szűrés, vagy a szülészeti ellátás, tehát nagyon sok minden más lehet a családpolitika célja, nem csak az, hogy szám szerint több gyerek szülessen.
Beszéljünk majd erről is, hogy milyen családképpel dolgozik ez a kormányzat, de nem állom meg, hogy itt a jelenlévőket megkérdezem, hogy titeket mennyire ösztönöz a népesség növekedésnek a célja. Nyilván, hogy mondjam, tehát ha az ember a saját életében gyermeket vállal, akkor talán nem ez az egyes számú szempont, de hogy ez mennyire, mégiscsak mennyire határozza meg a gondolkodásotokat. Tehát ez egy nagyon, nagyon meghatározó politikai tétel, és hogy hallottuk, ezt rendszereken átívelően jelen van. És nyilván egy pozitív cél, hogy szülessen több gyerek, csak hogy amikor az ember saját maga döntést hoz, akkor ez a szempont befolyásolja a döntését.
Én igazából úgy látom, hogy mi akár, ha bíznánk a kormányban, tudnánk 3 gyereket vállalni például, 2-ben gondolkodunk, eddig egy van meg belőle, viszont azt látva, hogy mennyire cserben van hagyva az oktatás, az egészségügy, és potenciálisan behelyezve azt a képletbe, hogy nekünk rengeteg mindent finanszíroznunk kellhet, ha nem szeretnénk, hogy lemaradjon akár a gyerek, vagy valami olyan baleset érje, amiben, vagy egészségügyi kockázat érje, amiben nem tudunk számítani az ellátásra, akkor ugye nekünk kell odapakolnunk azt az összeget, és ezekben a családi pótlék már nem fog segíteni. És a többi támogatás sem lesz a segítségünkre ebben.
Hát nagyon röviden összefoglalva, egyáltalán nem érdekel az országnak és a kormánynak a demográfiai igénye, miközben gyakorlatilag Kelet-Magyarországon élő családként az a sokkal nagyobb mindennapi égető problémánk, hogy mondjuk én fogok-e tudni visszamenni valahová dolgozni a második gyermekem után, miközben egy olyan településen élünk, ahol 560 óvodai férőhely van a településen, amire jut 80 fős bölcsőde. Tehát én hiába szeretnék visszamenni dolgozni, hogyha nem tudom hova leadni a gyerekemet, már ha egyáltalán visszavesznek bárhová dolgozni 2 gyerekkel, és aztán azt érzem, hogy a kormányom pedig azt mondja, hogy hát neked 2 gyereked van, te januártól majd, vagy ha megszületett a második, akkor adómentes leszel, tehát igazából fogd be a szádat, kapsz egy még vastagabb üvegplafont a fejed fölé, és akkor legyél boldog vele, és akkor még miért nem válasz amúgy 3. Hát, köszönöm szépen. A családtámogatás az nem ott kezdődik, hogy cseddjedjes, meg csok, meg marcipán figurák, hanem ott, hogy hol fogom tudni megszülni a gyerekemet, milyen körülmények között leszünk bent abban a 3-4 napban, hogyha csak annyit kell bent tölteni, és utána hova fogom tudni tenni a gyerekemet, amíg elmegyek dolgozni, ha el tudok menni Kelet-Magyarországon valahol dolgozni.
Hát akkor leszek az ördög ügyvédje, olyan szempontból, hogy nyilván ez nem a legjelentősebb szempont, de szerintem van egy ilyen általános szorongás a fiatalabb generációk körében azzal kapcsolatosan, hogy mi lesz a jövővel, ha nem születik elég gyerek. Tehát igen, ilyen szempontból bízom benne, hogy lesz 2 gyerekünk, de azért ijesztő belegondolni abba, hogy akár 3-ra is ezt felvigyük.
Én szerettem volna 4. gyermeket, ugye 3 gyermekem van, és az egészségügyi rendszer hagyott cserbe, adódott egy gerinc problémám, amit egyszerűen másfél évi szaladgálás után sikerült magán úton megoldani, tehát a probléma úgymond megszűnt, de rádöbbentett arra, hogy ha a gyerekemmel történik valami, teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk. Tehát én is az egészségügy és az oktatás rendszer hiányosságai miatt gondolom azt, hogy a nők cserben vannak hagyva valamilyen szinten.
Hát tegyem mindehhez hozzá az, hogy egyrészt ez a demográfiai félelem, ez egyébként jelen van. Ivan Krastev szokott arról beszélni, hogy a mai európai társadalmakat, sőt talán a nyugati társadalmakat általában 2 nagy kihalási félelem határozza meg. Az egyik a klímaváltozás miatti kihalási félelem, a másik a demográfiai kihalási félelem. Tehát úgy tűnik, hogy azért több 100 millió embernek a politikai gondolkodását, legalábbis Krastev szerint, aki azért mégsem akárki, nagyon is meghatározza, még hogyha ez nem is biztos, hogy így leszűrődik a hétköznapi döntésekbe, vagy legalábbis nem biztos, hogy ezt azonosítjuk. Tehát ez jelen van, nagyon sok a gondolkodása van. A másik, hogy használom egy kicsit azt a fogalmat, vagy fogalompárt, amit behoztál, az implicit-explicit politikáknak a fogalmát, mert ha jól értem, akkor a demográfiai célok tekintetében is lehet explicit és implicit politikákról beszélni. Tehát egyszerűen, hogyha biztonságosan tudnak élni az emberek, úgy érzik, hogy van kilátásuk az életre, és ebből adódóan az ő gyermekeiknek, a következő generációknak is biztosítható a jó és jobb élet, akkor tulajdonképpen ezek a népesedés politikai célkitűzések úgymond maguktól megvalósulnak, mert az emberek egyébként szeretnének gyereket vállalni, vagy sokan vannak, akik szeretnének gyereket vállalni, vagy egyel több gyereket vállalni, mint amennyit adott esetben úgy érzik, hogy fel tudnak nevelni, és akkor megtörténik az, amit a kormány akar, anélkül, hogy ezt kiplakátolná különböző jelszavak kíséretében.
Igen, de...
Vagy ez még mindig nagyon le van egyszerűsítve?
Nem, egyáltalán nem. Én csak azon gondolkodom, hogy igen, tehát a klímaszorongás az egy létező dolog, és bizony a fiatal generációnak akár a tudatos gyermektelensége, az bizony egy jelenség. Tehát az egy nagyon komoly jelenség, amivel nem nagyon hiszem, hogy bármelyik kormány így hirtelen tudna kezdeni valamit.
Ez például, bocsánat, a magyar közbeszédben kizárólag megbélyegző módon volt jelen, tehát még Novák Katalin családügyi miniszter korában erről időnként beszél, de nem azon a módon, hogy erre reflektáljanak, hogy vajon akik így gondolkodnak egyáltalán, nem tudom, ez Magyarországon mennyire van jelen, valamennyire biztosan, de talán nem az a legmeghatározóbb, de azon kívül, hogy azt mondta, hogy ezek rossz emberek, akik így gondolkodnak, semmilyen módon nem adresszálta ezt problémát.
Pedig lehet ezeket a kérdéseket egyébként, hogy is mondjam, ezekre reflektálni, vagy odafordulni, és megérteni ezeket a kérdéseket. Például Németországban az a 2000-es évek végének nagyon komoly családpolitikai reformja az innen indult ki, hogy kutatók jelezték, ahogy az én kollégáim is kutatják például a gyerektelenséget, hogy van egyfajta anyasági sztrájk, tehát hogy a nők egy bizonyos rétege Németországban sztrájkba lépett idézőjelben, és nem akar gyereket szülni. Értsük meg ezt a jelenséget, és reagáljunk rá. De valóban ezekre nem lehet egyszerű válaszokat adni, és a nők nem úgy működnek, hogy beléjük dobunk pénzt, sőt ugye, akartam volna idehozni a családi adókedvezménynél, ugye ott többnyire a férjeikbe dobunk pénzt, hiszen ők veszik igénybe a családi adókedvezményt, mert ők keresnek többet, már ahol ugye kétkeresős a család.
Rögtön belebotlottunk egy újabb egyenlőtlenségbe.
Pontosan, igen. Tehát ezzel növeli igaziból az egyenlőtlenségeket a családon belül, és tehát, hogy bedobunk pénzt a családba, maradjunk ennyiben, és akkor alul ki fog jönni a gyerek. Tehát, hogy ez nem így működik, ez egyáltalán nem így működik, és nem csak most a klímaszorongásos időkben nem működik így, hanem általában is a családpolitikának nagyon limitált hatása tud lenni arra, hogy hány gyerek szülessen. Tehát itt nem csak a kormány politikái mentek félre, vagy mehetnek félre akkor, amikor azt látjuk, hogy csökkennek a születés számok, hanem nagyon sok más tényező van, ami erre hat.
Hát egyáltalán az a gondolkodásmód megy félre, hogyha én most egyet csavarok ezen a rendszeren, akkor ott biztos, hogy mondjuk több gyerek fog születni, vagy ott fog több gyerek születni, ahova én azt elképzeltem.
Így van. Tehát például az elképzelés, hogy lefelé nem adok pénzt, nem adok segélyt mondjuk a szegényebb családoknak, és ugye ezért is adókedvezménnyel oldom meg, vagy váltom ki a készpénzes ellátásokat, hogy ettől majd mondjuk kevesebb gyerek fog születni lent, akár a cigány családoknál, hogyha ez volna az elképzelés. Ez nem működik, mert megint csak, hogyha hallgatnak a szociológusokra, akkor el tudják azt olvasni azokat a nagyon komoly tanulmányokat, amik arról szólnak, hogyha mélyebb a szegénység, hogyha nagyobb az etnikai és egyéb szegregáció, hogyha nincsenek kivezető utak, mondjuk iskola, oktatás és munkavállalás felé, akkor nagyobb valószínűséggel születnek korábban meg a gyerekek, és amit láttunk egyébként az utóbbi évtizedben, hogy megint megnőtt a tinédzser terhességek száma, és a nagyon fiatalon gyereket szülők száma, és ez elsősorban azokban a családokban történik meg, ahol nincsen más kiút, nincsen más út a felnőttség irányába, a felnőtté válás irányába. Tehát például ez a politika, ez visszaütött, én úgy gondolom, hogy ez a figyelemnek az elvitele onnan, hogy mondjuk integráljunk, hogy legyenek szolgáltatások, hogy meg tudjanak élni, vagy támogassuk a családokat abban mindenféle szinten, hogy jobban élhessenek. Én azt gondolom, hogy ez például nem a jó irányba sült el, akár demográfiailag sem.
Szóba hoztad a nők szerepét, és erről mindenképpen kérdeztelek volna, hogy milyen nőképpel, milyen férfiképpel, milyen családképpel dolgozik ez a kormányzat, és ez pont a te kutatásaidból derül ki, hogy ez egy picit összetettebb, mint ahogyan erre gondolni szoktunk. Ugye van egy deklarált konzervatív családkép, de ha csak abba belegondolunk, hogy mondjuk a teljes összege mellett vissza lehet menni dolgozni, ez ugye valamiféle részben foglalkoztatás, ösztönzés részben, meg hát tulajdonképpen egy ilyen vissza a piacra, tehát mégiscsak valamiféle neoliberális megközelítést is tartalmaz, miközben van benne egy paternalista állam is, tehát egy egész különös rendszer.
Igen.
És közben egyébként még bölcsödék is épülnek, ami egy nagyon dicséretes dolog, nem vagyok biztos benne, hogy pontosan ott keletkeznek bölcsödei férőhelyek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, pláne nem olyan tempóban, mint szükség lenne rájuk. És azt is a te kutatásaidból tudom, hogy a családtámogatásoknak a gyakorlata az nem annyira tradicionalista, konzervatív megközelítésű minden esetben, mint ami mondjuk az alaptörvényben szerepel. Micsoda ez a mix?
Hát most akkor a GYED-re egy picit rátérve. Ugye a GYED Extra az egy nagyon érdekes konstrukció, és ez valóban egy fordulat volt szerintem itt az Orbáni családpolitikában, mert addig inkább ez a nőnek otthon a helye retorika ment, és onnantól fogva viszont elkezdték úgymond tolni az anyákat is a munkaerőpiacra azzal, hogy a teljes összeget igénybe vehetik akkor is, most már a csedet is egyébként, tehát most már ilyen nagyon-nagyon korán beinvitálja a kormány a nőket a munkavállalásba, miközben azt is mondja, hogy szüljenek sok gyereket, tehát hogy egyrészt azt akarja, hogy dolgozzanak, másrészt azt akarja, hogy minél több gyereket szüljenek, és akkor közben emögött az is van, hogy persze, hogyha a gyedet igénybe lehet menni munka mellett, akkor azt a férfiak is, tehát ugye ez a férfiak felé is egy nyitott ellátás, csak úgy, mint a gyes, és egyre több férfi kezdte igénybe venni, bár ez nem volt egy ilyen kimondott cél. Egyébként majd nagyon szívesen hallanám itt a fiúkat a beszélgetés során, hogy ők mennyire érzik megszólítva magukat az Orbáni családpolitika által, vagy akár ugye korábbi családpolitikákban is gondolkodhatunk. Tehát én úgy látom, hogy azért nagyon kimaradnak ebből a képből a férfiak, mint hogyha az apák nem is léteznének. Ugyanakkor a pénznek egy részét, egy jelentős részét, ugye a családi adókedvezményen keresztül azért sokszor ők kapják meg. És most már a gyedet is, és azt látjuk, szintén vannak ilyen kutatásaink már, amik azt mutatják, hogy sokszor a férfiak igénybe veszik a gyedet, és közben a nő mindenféle pénz nélkül, és adott esetben, mint mondjuk Kelet-Magyarországon, főleg kis településeken, bölcsöde nélkül, otthon van a gyerekkel, teljesen ellátás nélkül. Tehát a férfi elmegy dolgozni, igénybe veszi a gyedet, és közben a nő meg teljesen kiszolgáltatva, 0 forint, 0 fillérrel otthon van. Na most ezek az ilyen nagyon egyszerű megoldások, amik jellemzőek az Orbán rendszerre, és a szakértők nem bevonása, és most tényleg nem magamra gondolok, mert nagyon komoly, hogy mondjam, csapata volt akár a Novák Katalinnak is, igazán jó szakemberekből, tehát ezt nem becsülném alá, De hogyha ezt egy picit végig gondolják, és mondjuk a német rendszerhez hasonlóan azt mondják, hogy akkor veheti igénybe az apa a gyedet, hogyha az anya dolgozik, és tényleg ellenőrzik, hogy az apa van otthon a gyerekkel. Ugye ez egy picit melósabb dolog, de több értelme van, és akár a férfiak nők közötti egyenlőséget is jobban szolgálja, és a nők kiszolgáltatottságát is csökkenti. Tehát akkor azzal el lehet érni egy ilyen célt.
Erről is majd mindjárt kérdezlek, és ezzel már egészen a jelenbeli kampányhoz húzunk át, de hogyha azt mondtad, hogy kérdezzük meg, hogy a jelenlévő férfiak mennyire érzik magukat megszólítva, ha van kedvetek, akkor nyilvánítsatok véleményt. Lehetnek ezek távoli tervek is.
Én a magam részéről ugyan még egész távol vagyok attól, hogy a gyerekvállalása horizontra kerüljön, de a jelenlegi családtámogatások által nem igazán érzem magam megszólítva. Így igyekeztem elvégezni a házi feladatot, és megnézni az adás előtt, hogy milyen családtámogatási opciók vannak most Magyarországon, és egész keveset láttam, ami kifejezetten az apákat célozná. Holott lehet szívesen vennék igénybe ilyet, hogyha erre lenne a lehetőség.
Pedig volt egy kiváló aktív apasággal is játszó kampányfilmsorozata egyébként még a Novákéknak, amiben ezt így valahogy ünnepelték, hogy ez egy mekkora kaland, amiben úgy a férfiakat is így láttam szerepelni.
Én nem csak, hogy nem megszólítva érzem magam, hanem inkább egy kicsit el is tiltva, szóval, hogy a mindenfajta kommunikációban az jön le, hogy a anyukáknak kell otthon maradni a gyerekkel, és hogy ezt igazából az apuka nem teheti meg, és egyáltalán nem elfogadott, szóval eltiltve érzem magam ettől a lehetőségtől.
Ha menjek abba az irányba tovább, hogy most ugye vannak olyan intézkedések, ezek már a választási kampányra szólnak, de hát ezek itt maradnak velünk. Ugye ezt mindig érdemes elmondani, hogy bármennyire is szavazatvásárlási célt tulajdonítunk egy intézkedésnek, annak attól még van társadalmi hatása, pláne hogyha tartósan fönnmarad. És van egy olyan indoklása, most például az SZIA-mentesség bevezetésének, ugye ez előbb 4 gyermekes anyákra, 3 gyermekes, meg 2 gyermekes anyákra vonatkozik. Ez nyilván nem demográfiai célt szolgál önmagában, hiszen ez bármilyen korú anyákra vonatkozik. És van egy olyan indoklása a miniszterelnöknek, ami szerint ez a gyermeket nevelő nők anyagi biztonságát szolgálja. Most én leszek az ördög ügyvédje, ezt nem tartom annyira pusztán szavazatvásárlási indoknak, ebben valami azért van ebben a megközelítésben. Ugyanúgy, ahogy egyszer beszélgettünk, nem nyilvánosan, csak magán szakmai jelleggel, hogy például mintha a nők 40-ben is lenne egy olyan megfontolás, hogy az elismer valamiféle családi plusz tehervállalást, amit a nők kell, hogy elvégezzenek. Ugye te is arra céloztál, hogy egyszerre várja azt az állam, hogy dolgozzon is, elvégezze a gondozási, a gyermeknevelési feladatokat, és akkor ebben mintha ez visszatérne. Szóval, hogy emögött lehet, hogy ez csak egy csinált politikai indok, de tulajdonképpen ebben azért szerintem van valami.
Igen, tehát azt hiszem, hogy valóban az a Fidesz kormány alatt történt meg, hogy, és aztán rájöttek, hogy ez egy jó kis politikai termék, ahogy te is mondtad, hogy a nőkhöz kezdtek el beszélni, de a nők alatt csak is az anyákat értve, aminek, és hogy a nők lettek ugye a családpolitika alanyai, és a családpolitika pedig a kormányzás középpontjába került. Tehát ennek a másik oldala persze az, hogy a férfiak és az apák azok teljesen kiszorultak ebből a retorikából, és egyébként valóban igaz, hogy őket nem célozza semmiféle ellátás, holott ez már Európa szerte, akár például Lengyelországban is egy trend, hogy apai gyed legyen, és meg gyes legyen, meg hogy az aktív apaságot behozni a köztudatba, mert az egyébként mindenkinek jó, beleértve az apákat is, meg az anyákat is, meg a gyerekeket. Tehát, hogy a nőkre céloz, kommunikációban is, meg az ellátások szintjén is, ugye a babavárót is először kifejezetten úgymond a nőkkel kötött új
társadalmi
szerződésként vezette be a miniszterelnök, tehát valóban ez így van, és ez azt is eredményezi politikailag, hogy a Fidesz mára tulajdonképpen egy női pártá vált abban az értelemben, hogy több nő szavaz rájuk, népszerűbb a nők körében, mint a férfiak körében, ha megnézzük. Persze ez nem minden.
Igen, kétségtelen, tehát a nőknél szűkebb mostanában Tisza párt előnye, mint a
így is lehet fogalmazni, de az biztos, hogy amikor kormányra kerültek, akkor ez egy kiegyenlítettebb, nemi szempontból egy kiegyenlítettebb népszerűs volt a népszerűségi mutatójuk, mint aztán a 2010-es évek végére, a 2020-as évekre. Tehát politikai szinten bejött, és ezt más országokban is látjuk egyébként, ahol elkezdenek nőkre célozni, akár ilyen nagyon tradicionalista módon is, mégiscsak, de mondjuk olyan, igen, említetted ezt a nők 40-et, ugye, meg akár az adókedvezményt is. A nők 40 az ugye most már picit a visszájára fordult, de akkoriban nagyon sok idősebb nő, vagy a nyugdíjhoz közel álló, az életét keményen végig dolgozó nő érezhette azt, hogy na, most valami olyasmit kapok, amit megérdemlek, hogy most, hogy én hamarabb elmenjek nyugdíjba. És az is ide tartozik, hogy a magyar rendszer és akár a nők 40 is 8 évet figyelembe vesz a gyermekgondozás idejéből, ami egyáltalán nincs minden országban így. Tehát ezek olyan fontos lépések, amik valóban igaziból egyenlőbbé teszik a nőket olyan értelemben, hogy a gondoskodó munkát valahol kompenzálják. És ugyanez az adókedvezménnyel kapcsolatban is, tehát azért erre sok nyugat-európai kollega nagy tágra nyílt szemekkel néz, vagy akár mondjuk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet is ezt a Nők 40 programot annak idején, mint egy követendő példát hozta fel, ami a nők szociális jogait erősíti. Tehát igen, vannak ilyen lépések is, ebben egyetértek.
A kormányzati ígéretek közül még azt hoznám föl, hogy ugye itt az adókedvezmény összegét, az igénybe vehető maximális összegeket is emelik, ami jól tudom, nagyon régóta nem történt meg, tehát tulajdonképpen indexálják, ha tetszik, de ez minthogyha azt is jelenteni, hogy ezzel tulajdonképpen visszahozzák az egyenlőtlenséget, hiszen egy nagyobb összeget megint csak a magasabb keresetű tud teljes mértékben érvényesíteni. Tehát az, hogy elinflálódott az adókedvezmény összeg, az egy picit egyenlősítette, összetolta a rendszer, de azzal, hogy megemelik a maximális összeget, azzal megint csak a legmagasabb keresetőek fognak jobban járni. Ez nagyon rosszul gondolom?
Nem, de elég sok a ellátásnál így az adókedvezmény is látjuk ezt, hogy tolja kifele a plafont, vagy akár teljesen
megszünteti. Az eredeti logikáját hozza vissza.
Egyébként a nyugdíjrendszerben is ez történt, hogy ugye megszünteti a plafont, ez azt jelenti, hogy elszállnak a nagyon magas nyugdíjak. Ez egyébként egyúttal aztán növeli a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenséget is, mondjuk akár a nők 40 által is, tehát hogyha korábban nyugdíjba megy valaki, akkor kevesebb lesz a nyugdíja, miközben a férfiak többet keresnek, és nincsen maximálva a nyugdíjnak a teteje. Tehát itt nagyon komplex hatások vannak, amik egyszerre sokszor növelik és csökkentik, más szempontból meg csökkentik az egyenlőtlenségeket.
Mit lehet azzal kezdeni ma? Ez ugye a Tisza párt ígérete, ez egy elég régóta forgalomban lévő ígéret egyébként, korábban régi ellenzéki pártok is ezt felvetették, hogy meg kell duplázni a családi pótlékot. Egyrészt felvetném, hogy ez ma mennyit ér, tehát amikor mondjuk 2018-ban szerepelt ez egy párt programban, akkor talán ennek azért hát nagyobb, egészen biztosan nagyobb értéke lett volna, mint hogyha ez 2025-26-ban történik meg, illetve éppen annak alapján, amiről beszélgetünk, hogy minden intézkedés mögött van valamilyen értékbeli megfontolás, vagy van társadalmi hatása. Nem is azt feszegetném, hogyha maradnak a mentességek és kedvezmények, és növekszik a családi pótlék, akkor ez költségvetésileg mennyire fenntartható. Ezt szerintem így nagyjából el tudjuk képzelni, hogy akkor ehhez kell másfajta intézkedéseket tenni, hogy ez valóban kivitelezhető legyen. De a társadalmi hatását illetően mi történik, hogy a elvileg egyszerűen fogalmazva magasabbra osztó intézkedéseket is fönntartom, és közben az aranyi jogú családi pótléknak végre a növelése szintén megkezdődik. Ez hova vezet? Mit csinál ez a társadalommal?
Talán onnan kezdeném, hogy szerintem, tehát hogyha én adnék tanácsot Magyar Péternek, amit nem teszek, de hogy akkor biztos ezt mondanám neki, hogy ne szüntesse meg a már létező ellátásokat, és ezt tanácsoltam volna a korábbi szocialista kormányoknak is, akik elkövették azt a hibát, például a Bokros csomag alatt, hogy ebbe a magyar társadalom számára annyira fontos ellátástípusba, ami egyáltalán nem minden országban ennyire fontos, de nálunk igen, hogy ebbe tenyereltek bele, a családi pótlékba, vagy akár mondjuk a GYED megszüntetésébe, vagy akár a GYES korlátozásával. Tehát, hogy az nem lenne egy jó irány, valószínűleg, viszont mégiscsak meg lehet olyasmit tenni, ami azért nem annyira nagyon fájdalmas, hogy azt mondjuk, hogy teszünk egy plafont, és ez azzal az ígérettel is egybevágna, hogy megadóztatjuk a leggazdagabbakat. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy a leggazdagabbak, azok már ne kapjanak csokot, vagy akinek már három lakása van, vagy akár már egy is, az már ne részesüljön ebből az ellátásból, vagy mondjuk legyen limitálva az az adókedvezmény, amit ő a gyerekei, vagy egyéb bármi után kap. És onnan, ott azért keletkeznének források, de mondjuk ez nem az én dolgom, hogy a forrásokat megtaláljam. És hogyha emellé...
De akkor fiskális mozgástér is.
De én azt gondolom, azzal, hogy igen, mondasz. Mivel hogy ezek elszabadultak, ezek az összegek már. Tehát az egy szabad szemmel látható költségvetési bevétel vagy spórolás lenne. A másik kérdés a családi pótlék megduplázása. Erre is azt mondanám, hogy hajrá, ez egy nagyon egyszerű üzenet a társadalomnak, és nem merték behúzni az eddigi ellenzéki pártok. Néha ez így felfelvetődött, de az, hogy végig vigyenek egy kampányt, ami ezt mondja, ezt nem csinálták meg, pedig azt gondolom, és a felmérések is ezt mutatják, hogy miközben fontos a magyar emberek számára a demográfia, meg fontos egy sor dolog, amit a kormány is mond, aközben nagyon fontos a családi pótlék, és nagyon fontosnak találnának ilyen egyenlősítő, kvázi szociális minimum jellegű ellátásokat is. Tehát, hogy van egy szolidáris oldala is a magyar emberek gondolkodásának, és erre bizony rá lehetne építeni, erre ott volna tér ezen az oldalon fejleszteni a családpolitikát.
Ezzel most két nagyon fontos dolgot is mondtál a végéhez közeledve a beszélgetésünknek. Az egyik az, hogy nagyon fontosak, ha már a pszichológiai hatásokról beszélgettünk, nagyon fontosak a már ismert intézmények, a már belakott intézmények, tehát hogy ezeknek a fönntartása nagyon lényeges, a biztonságérzet okán, ami itt is ebből a beszélgetésből is látszott, hogy egy alapvető elvárás és érték. De a másik az, hogy ezeknek a szociálpolitikai intézkedéseknek egyrészt van egy tágabb társadalompolitikai környezete, tehát nem mindegy, mi van az egészségügyben meg az oktatásban, de hogy még ezen kívül vannak technikák, hogy az adókedvezményt is tudom máshogy használni. Tudom egy kicsit a tetején bezárni, tudom lefelé kinyitni, tudom valamilyen módon befolyásolni, hogy ki mennyi adókedvezményben részesüljön, és ha ehhez passzítom hozzá mondjuk a megemelt családi pótlékot, akkor lesz egy viszonylag konzisztens elosztási szisztémám, anélkül, hogy bárkitől bármit olyan különösebben el kellett volna venni, és emiatt támadna egy olyan politikai felfordulás, ami ugye alássa az intézkedésekhez szükséges politikai bizalmat.
Igen, tehát mondjuk angol kollégáim azok megdöbbennek, amikor én azt mondom, hogy Magyarországon a családi sokkal több családi adókedvezményt és általában is családi ellátást kap az, aki gazdagabb. Uh-huh. Ezen teljesen megdöbbennek, hiszen bár náluk is van családi adókedvezmény, ez úgy van kitalálva, hogy az alacsonyabb jövedelműeknek kvázi negatív jövedelem adót adjon, egyfajta adó visszatérítést kapnak azok, akik alacsony keresetűek, és ő náluk landol a több pénz, míg a gazdagabbaknál, akiknek kevésbé van erre szüksége, kevesebb, vagy semennyi sem. Tehát igen, akár az adórendszeren keresztül, vagy az adó kedvezmények rendszerén keresztül is lehetne úgy elosztani, hogy, hogy igazán oda jusson, ahol erre nagyobb szükség van.
Itt a végéhez érve akkor még egyszer, tulajdonképpen kinyitnám az első kérdést, ezt a készpénz adókedvezmény problémakört, hogy ezt most esetleg máshogy látjátok-e, mint amikor elkezdtünk beszélgetni.
Én továbbra is igazságtalannak tartom.
Melyiket?
Hát a teljes rendszert, úgy, hogy igazságtalan az elosztása, pont arról, ezzel kapcsolatban, amiről az előbb beszélgettetek, hogy nincs igazságos-e téve, tehát a gazdagabbak többhöz jutnak, illetve akik családban, teljes családban élnek, és nem egyedül nevelőként nevelik a gyermekeiket, azok több kedvezményben részesülnek, több támogatásban részesülnek.
Na de akkor, ha ezt pozitívba fordítom, akkor mondjuk lehet olyan családi pótlékrendszert csinálni, ami kifejezetten preferálja azt, ha valaki egyedül neveli a gyermekét, pláne hogyha annak a gyermeknek esetleg olyan tartós betegsége van, ami nyilvánvalóan plusz költségekkel jár. Tehát ezek megint csak használható technikák, hogyha van emögött egy politikai szándék, hogy segítsen és oda célozza ezeket a forrásokat.
Hát igen, pont ezt a szándékot nem érzem egyedül nevelőként.
Nagyon próbáltalak ki hozni ebből a negatív hozzáállásból, de szóval, hogy pozitívan is meg lehet fogalmazni, de értem a kritikádat, igen.
Nem, nehéz pozitívan fogalmazni, de persze megpróbálom minden esetre, igen, tehát pont ezt az egyenlőtlenséget érzem ebben az egészben, nem érzem egyáltalán, tehát nem is, ha egyedül nevelem a gyermekemet, akkor nincs is lehetőségem mondjuk 2-3-at még szülni, hogy több támogatásban részesüljünk.
Nekem az jutott igazából még eszembe, hogy a támogatások az nagyjából a haldobálásról, ha már itt a vizes témákhoz visszafordulunk, a haldobálásról szól, és rengeteg család igazából úgymond nem tud halászni, és azért szembe kell nézni azzal, hogy rengeteg térségben az oktatás szerintem nagyon lemaradt, és ezeket valahogy vissza kellene pótolni legalább a családosoknak, hogy legyen egy megbecsültségük, egy hitük magukban, hogy képesek eltartani a családjukat, a támogatások pedig inkább csak stabilizálnák az ő helyzetüket, nem abból futná a mindennapi szükségletekre például.
Azt is megfogalmazhatjátok, hogy mit várnátok el? Mert szerintem azért egy csomó olyan dologról beszéltünk, ami azt mutatja meg, hogy a létező eszközöket lehet máshogy csoportosítani, más technikákat ezekbe belevinni, tehát az, amiben most benne vagyunk, bocsánat, nem akartam semmiképpen sem pusolni ezt a pozitív hozzáállást, csak hogy azt próbáltuk jelezni, hogy igen, rögzítettük a problémákat, de hogy valójában az, hogy mit és hogyan kell megváltoztatni, az azért a társadalmi elvárások megfogalmazásától is függ.
Én egy hibrid rendszert tartanék ezzel elfogadhatónak, ahol magát, tehát én egy szempontot nem hallottam, a gyermekek szempontját. Tehát, hogy egy alapellátás, amiben benne vannak a fogászati szűrések, hogy mindenki jusson hozzá, a napi egyszeri meleg étel, ez hétvégén is. Tehát valahogy nem elengedni a szegény gyerekeknek a kezét, és itt nem nőket és férfiakat támogatnák, hanem egy gyermekeket támogató rendszert tartanék elsősorban fontosnak, és utána beszélgetnék, hogy adókedvezmény vagy készpénz.
Igen, talán igen. Hát mi írtunk egy olyan könyvet lengyel és román kollégáimmal, aminek ez volt a címe, hogy családok, nők vagy gyerekek. És azért volt ez a címe, mert azt néztük meg, hogy történelmileg hogyan beszél a családpolitikáról, és mit is csinálnak a különböző államok. És a magyar az volt, amelyik állandóan, de tényleg történelmileg a családról beszél, ahogy mi is, lehet, hogy beleestünk ebbe a hibába, és csak nagyon-nagyon rövid időszakra beszél a gyerekekről. És tehát volt egy Magyarországon is egy gyerekszegénységprogram, ami pontosan azt tűzte ki célul, amit az előbb te is mondtál, és akkor valóban megduplázták a családi pótlékot, és annak lett egy óriási hatása, pozitív hatása a gyerekszegénységre, és elindult a gyerekházaknak a rendszere, ami a legszegényebb településeken indították el direkt Ferge Zsuzsa és munkatársai, azért, hogy ott kapjanak olyan szolgáltatást a gyerekek együtt a szülőkkel, hogy ami aztán utána már az óvodára őket fel tudja zárkóztatni, vagy különböző olyan ellátásokban részesíteni, amit egyébként csak mondjuk Budapesten kapnának meg a gyerekek. Szóval, hogy igen, teljesen egyetértek ezzel, hogy nagyon jó lenne fókuszt váltani, és sokkal inkább elgondolkodni a gyerekek szükségletein. Ezzel mélyen egyetértek. Ritkán szokott megtörténni ebben az országban sajnos, de lehet, hogy most pont egy olyan pillanatban vagyunk, amikor ez lehetséges.
Hát nagyon jó, hogy ide futott ki végül is ez a beszélgetés. Azt még hozzátenném, hogy ez a gyerekszegénység elleni nemzeti program, ez 2007-ben indult, eredetileg 25 évre szólt volna, és hát most már tulajdonképpen az utolsó szakaszában lennénk, és egyszer ki lehetett volna próbálni, hogy mi történik akkor, ha amúgy ez konszenzussal fogadt el annak idején a Magyarországgyűlés, tehát mi lett volna, ha konszenzussal kormányokon átívelően egy ilyen gyerekszegénység elleni program, ami sokféle közpolitikai megközelítést tartalmazott, az végigfutott volna, vajon másmilyen lenne a magyar társadalom. Köszönöm szépen a beszélgetést, Zorka, nagyon örülök, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
És örülök, hogy ti is eljöttetek, a nézőknek is megvan a módjuk arra, hogy válasszanak, hogy melyik allegóriát, a tortásat, a halasat, vagy a kaktuszosat próbálják majd a gondolataikbe belefűzni, de mindesetre örülök, hogy beszélgethettünk, nagyon sok izgalmas témát vetettetek föl, és a nézőknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, és rászánták ezt az egy órát közös dolgainkra. Tartsatok velünk legközelebb, és sziasztok!